Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol. Ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 30. Zsoltár első versét énekeljük fennállva. A 30. Zsoltár első verse így kezdődik. Dicsérlek, Uram, Tégedet, mert Te megtartál engemet. Énekeljük a 208-as számú dicséret első versét, jöjj mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. A keresztség sákramentumát, ami Úrunk az Úr Jézus Krisztus szerezte, a következő szavakkal olvasom Máté evangélium a 28. fejezetéből 18., 19. és 20. verseket, ahol így szólom, Úrunk, nekem adatott minden hatalom mennyen és földön, elmenve azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mind azt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. A szereztetési igéhez olvasom a mai Ószövetség igeszakaszunk két mondatát a Zsoltárok könyve 24. részében, 4. és 5. vers így szól. Ki mehet föl az Úr hegyére, és ki állhat meg szent hegyén? Az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem sóvárog hiába valóság után, és nem esküszik hamisan. Amen. Isten hozott benneteket, és nagyon örülünk, hogy az a döntés van a ti szívetekben, hogy gyermeketeket kereszteljük meg, és szeretnélek megerősíteni benneteket, hogy nagyon jó döntést hoztatok. Kívánom, hogy ezt életetek minden napján érezzétek, és valóban jöjjön el az a nap, amikor ez gyermeketek is visszaigazolja, hogy de jó, hogy megkereszteltettetek engem. Akkor, mikor én még szinte mit sem tudtam magamról. Igen. A felolvasott ige egy kérdés és egy felelet a 24. Zsoltárból. A kérdés nagyon egyszerű, ki az az ember, aki megállhat Isten előtt? Ki az, aki Isten közelébe mehet? Ki az, aki Isten jelenlétében élhet? És ki az, gondolva az idők végezetére, aki a mennybe is az Isten trónusa elé beléphet? És a válasz is nagyon-nagyon egyszerű. Azt mondja, hát az ártatlan kezű, tiszta szívű, aki nem sóvárog hiávalóság után, és nem esküszik hamisan. És aki hibátlan, fedhetetlen, mondhatni tökéletes ember. Kérdés és felelet. Ki állhat Isten elé? Hát aki tökéletes ember. Akkor most mi van velünk? Mert azért, ha józanok vagyunk, akkor minnyájanok tökéletlenségünkkel már legalább egyszer az életben szembe kellett nézzünk. Sőt, megkereszteljük ezt a gyermeket. És akkor mi van ővel? Mert most még gyermeki ártatlanságban van, de a legnagyobb igyekezettel sem tudjuk úgy fölnevelni, hogy ezekből egyszer is valamelyikből ne hibázzon. Hogyan van ez? Kezdjük újra. Ki állhat meg Isten előtt? Ki léphet be Isten közelségébe? Azért hozzátok ide gyermeketeket, azért akarjátok őt megkeresztelni, megkereszteltetni, hogy ő az ő életét Isten közelségében élje. Azért, hogy ő Isten gyermekeként nőjön föl. Azért, hogy ő Isten oltalmában, szeretetében, irgalmában, jóságában éljen. Azért, hogy ő tényleg egyszer megállhasson Isten előtt már, majd egy kinyíló, felnőttes, őszinte szívvel, és odaadhassa az életét Krisztus követésére, és éljen olyan életet, amellyel bizonyos hit és valóság számára, hogy be fog lépni a mennyek országába. Nem való bizonytalanról beszélünk, hanem biztosról. És a felelet az erkölcsi tisztaság, az igaz emberlét, az, hogy úgy élni. De hiszen a kereszteléssel fogadalmat tesztek, hogy így fogjátok nevelni, azért, mert magatok is így igyekeztek élni. És ezt az igyekezeteteket adjátok át a gyermeketeknek. Sokszor kérdik, hogy mire is van a keresztülőség intézménye. Például erre, hogy ott álljunk a szülők mellett ebben, hogy segítségül legyünk a hitbeli növekedésére, az élete útjának ilyenfajta igazgatására, támogatására. Milyen jó dolog. A felelet hát igaz embernek, tisztának, szinte ártatlannak lenni. Megy? Nem megy? Na ezért jött Jézus Krisztus. Mert Isten tudja, hogy magunk erejéből ez nem fog menni, de ezért jött Jézus, hogy az ő erejével, az ő segítségével, sőt az ő bűnbocsájtó kegyelmével mi mégis újra és újra igaz embernek nyilvánítassunk. Újra és újra minden bűnbánat, bűnbocsánat elnyerés, megigazulás után újra és újra, és egyszer s mindenkorra Isten gyermekeiként legyünk számon tartva. Isten terve az, hogy aki őt elfogadja és követi, annak valóban azt az örök életet is megadja, és addig is már Istennel lehetünk. Ahogy a Isten tisztelet elején való versben elhangzik, hogy Isten mondja ezt, hát ha kiáltasz, ha keresel, én itt vagyok. Jézus Krisztus azt ígéri, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Vagyis ő ad egy biztosítékot és garanciát, hogy a mi hitben való életünk és a mi hitben való gyermeknevelésünk nem csak ránk van hagyva, oldjátok meg, hanem azt mondja Jézus, én ott vagyok veletek végig, hogy veletek együtt megoldjuk. És akkor már tudom, ki állhat Isten színe elé, de hiszen ott vagyunk most is. Mit jelent ez a tisztaság, ártatlanság? Hát azt, hogy ebben ő vezet minket folyamatosan, és ő tesz minket készé, hogy azon napon, egyszer majd a megérkezés napján, valóban teljesen tisztán és ártatlanul lépjen oda az Isten trónusa elé. Az Úr Jézus Krisztus most megbíztat és megerősít benneteket. Isten színe előtt akartok élni? Isten színe előtt akarjátok gyermeketeket tudni? Ő elfogad. Benneteket is, őt is. És veletek van, hogy ezt az utat úgy járhassátok végig egész életetekben, hogy ő ajándékoz szüntelen titeket szeretetével, igéjével, vezetésével, szent lelkével, hogy úgy legyen. Teljesen tiszta, igaz, szent életet élhessetek, amelyel beléphettek magatok is, majd gyermeketek is a mennyek országába. Áldjon meg benneteket családéletetekben, gyermeknevelésetekben, mindenben a mindenható Úristen. Amen. Álljunk föl valamennyien benneteket, kérlek, hogy üljetek és álljatok ki ide előre szülők és keresztülők a gyermekkel. Csak ide egy sorban az úrasztal elé, a pad elé. És valljuk meg először együtt a mi hitünket, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszen az egyetemes keresztény anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, kedves család, hitünk megvallása után most Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek hát a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszent egyházba beletartozzék? Feleljétek, akarjuk.
Akarjuk.
Isten áldja meg a ti szent elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd ő felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Feleljétek, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Isten adjon ti nektek testi és lelki erőt mindenkor ígéretetek teljesítéséhez. Hozzád fordulok, Isten népe, református keresztény gyülekezet, és kérdezlek benneteket, hogy ígéritek-e, hogy a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, valamint, hogy a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék fel. Feleljük együtt, ígérjük.
Ígérjük.
Isten szent lelke adjon nekünk is mindenkor erőt ígéretünk teljesítéséhez. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei, édes atyánk, szerető Istenünk, téged dicsőítünk az életért. Neked adunk hálát egy gyermekért. Köszönjük, hogy te tartottad meg az édesanyát is, a gyermeket is a szüléskor. Köszönjük, hogy kész mindnyájuk szívében a döntés, hogy a gyermek a tied legyen. Köszönjük, Úrunk és Istenünk ajándékozó szeretetedet és jóságodat. Téged kérünk, ahogy most is, légy velük mindenkor szüntelen. Hadd érezzék, hogy az életük a te jelenlétedben történik. Gyermeküket a te jelenlétedben nevelhetik föl. Hogy a tisztaságot, az igazságot, az áldást te adod nekik az életben mindenkor. Segítsd meg őket könnyebb és nehezebb napokon egyaránt. Áld meg a szülőket, a keresztülőket, az egész családot mindenkor ígéddel, szent lelkeddel, jelenléteddel. Úrunk Istenünk, köszönjük őket, tartsd meg őket a világ végezetéig. Amen. A gyermek keresztneve Kiara, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Növekedjél a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Amen. Egy emléklapot adok át a családnak a keresztelésről, hogy lesz szeretet. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! Isten tiszteletünk folytatásában a 173. dicséretet fogjuk énekelni. Első, második és harmadik versét, ez a 255-ös dicséret volt régen, mely igen jó az Úristent dicsérni. A gyermekek most jöhetnek ki, akik a gyermek Isten tiszteletre indulnak. Kérlek, gyertek! Gyere bátran, gyere, így van. Egy húsvét utáni történet lesz a mai terítéken, ahol a feltámadott Úr Jézus Krisztus még itt járt a Földön. Kívánok nektek áldott gyermek Isten tisztelet, Barbara nő lesz ma veletek. Mi pedig énekeljük a 173-as dicséretünk.
Beszélsz velünk, igazítasz, gyógyítasz, tisztítasz, vezetsz bennünket. Tedd hát ígédet érthetővé számunkra, tedd, te végezd el, hogy ma is meggazdagodás legyen az Isten tisztelet újra nekünk. Amen. Az ige hallgatására készülve a 313-as számú dicséretet énekeljük, annak az egyetlen versét, megáll az Istennek ígéje.
Ami az emberből kijön, azt teszi őt tisztátalanná.
Áldomállásságon kívánom jelenteni, hogy nem szeretjük a látszott dolgokat, nem szeretjük a megjátszott dolgokat, hiszen amikor ilyesmivel találkozunk, hogy valaki mást mutat, mint a mögötte rejtező valóság, akkor ezt becsapásnak, átverésnek, álságosságnak érezzük, sőt az ilyen ember hiteltelenné teszi önmagát előttünk. A mai igében a külső, fenntartott látszat, és ezzel szemben a lélek mélyének valósága van ellentétbe helyezve. Jézus tanításában arra mutat rá, hogy a tisztátalanság, mint teológiai fogalom, mennyire nem külső eredetű, hanem sokkal inkább belülről, az ember szívéből, lelkéből fakadó erkölcsi kérdést. Az alaphelyzet az, amit felolvastam, hogy ott van Jézus a tanítványaival, esznek, és ott vannak farizeusok, akik látják, hogy vannak tanítványok, akik úgymond mosdatlan kézzel esznek, és számon kérik ezt Jézustól, hogy hát hogy van ez, hogy a te tanítványai nem tartják meg az ősök hagyományát, azaz tisztátalan kézzel, kézmosás nélkül ültek le enni. Hogyan gondolkodjunk erről a mai ígéről? Hogyan gondolkodjunk erről, ahol érezzük, hogy egy külsőség, egy látszat fenntartása, egyes rétegek vagy emberek gondolkodásában az erkölcsi tisztaságnak a forrása, és hogyan gondolkodjunk Jézus válaszán, aki azt mondja, hogy nem, hanem ez belülről fakadó. Érezzük, hogy nem is olyan könnyű értelmezni ezt az igét. Kezdjük először egy kicsit az itt felbukkanó zsidó hagyományról, azaz a látszattal, aztán folytassuk Jézus válaszával, és végül az egész történésbe próbáljuk belehelyezni saját magunkat. Márk az evangéliumát pogány olvasóknak írja, olyanoknak, akik kevésbé vagy egyáltalán nem ismerik a zsidó hagyományt, az Ószövetséget, a törvényeket, a zsidó rendtartás életében. Érted, ezért nem egyszer az evangéliumban, amikor írja a történésben, vagy a Pál beszédben, vagy Jézus beszédei, ez kezd egy magyarázó megjegyzést, ami a világosság akarja tenni, miről van szó. Ilyen például a 3., 4., 5. vers, ahol elmondja, hogy igen, mert általában a zsidók addig neveztek, hogy kezet nem mosnak, a piacon hazaérve és kezet mosnak rögtön, és még van egy csomó hagyomány, hogy ezt így és így, és így kell, mert így örököltük az atyáktól, ezt láttuk, ez volt a minta, és ez lett emelve valami olyan szintre, mintha Isten törvénye lenne, aminek megtartásán valami nagyon-nagyon sok múlik. Nos, valóban a kedves zsidók úgy érték, és úgy érezték, és talán ezt komolyan is gondolták, hogy ezeknek a szabályoknak a megtartásától függ, hogy ők erkölcsileg, vallásilag, lelkileg tiszták legyenek. Hogy ezeknek a szabályoknak a megtartása hozza, vagy hozhatja el számukra azt, hogy ők Isten előtt igaz emberekké legyenek. Valami olyan rossz, amikor azt mondanám, hogy nekem ebben a dologban tiszta a lelkem, vagy tiszta a lelki ismeretem. Megtartottam ezeket, akkor nekem tiszta a lelki ismeretem, rendben vagyok Istennel. Hiszen betartottam egy sor szabályt, ezáltal nem vittem be szennyet, mocskot, gazságot, semmi az életembe kívülről, mert kezet mostam, mert ezt csináltam, azt csináltam, amazt csináltam. Most ők ezt a viselkedést, vagy szabálykövetést ráadásul elvárták másoktól. Különösen egy olyan tanítótól és tanítványaitól, aki úgy tűnik, hogy ő Istentől jött ember. Mert hát csodákat tud tenni. Hogy? Ha te tényleg az a mester vagy, akinek mondtalak, vagy akinek mondott magad, hogy a te tanítványaid valamit is. És ráadásul éppen egy ilyen számunkra fontos tisztasági törvény, szabályt nem tartanak meg. Hogy vagytok akkor ti tisztán, hogy vagytok akkor ti példaértékűek, ha ti ezt nem tartjátok be? Ezt mindenkinek be kell tartani, mindenkinek, mert ezzel vigyázunk arra, hogy semmi ártó ne jöjjön be az életünkbe. Mondhatjuk könnyen, hogy megjátszották magukat, de ők azért talán ezt komolyan is gondolták, még akkor is, ha ez egy hatalmas látszat, hogy a Jézus lelepezi őket a szavaival. Ez egy nagy látszat fenntartás. Amikor valami vallásos viselkedéssel, ügyesen eltalástalom a mögötte való valódi, lelki, Istennel való kapcsolati, engedelmességbeli hiányt. Mert a látszat igaz volt, tegyük fel. És nem rossz szándékból tették ezt, elhitték. Mondhatjuk, hogy milyen jó nekünk, hogy mi ezt nem tesszük. És merem mondani, mert hiszem is, hogy akik itt vagyunk Isten tiszteleten, és főleg, akik hétről hétre itt vagyunk, azért is vagyunk, mert őszintén vágyakozunk az Isten közelségére. Mert valóban úgy jövünk ide, hogy szomorúan, mert hallja őt a szolgát. Mert valóban ünnepelni szeretnénk Isten szeretetét, vagy megköszönni az elmúlt hetet, vagy az áldásait, az ajándékait, vagy segítséget kérni tőle teherportozáshoz, döntéshez, bármihez. Nyilvánvaló, hogy azért vagyunk itt. Hát ugyan miért lennénk? És ismerjük is egymást ennyire. Ám mégis. Hadd legyen mondok, ez az ige, ez az előttünk álló párbeszéd, kérdés, felvetés, egyfajta önvizsgálat az alapja. Hogy egy kicsit nézzek így a saját lelkembe, hogy milyen arányban van, hogyan van az őszinte és a lelkezet. Milyen arányban van a látszat és a belső lelki mögöttes valóság. Mennyire van fedésben e kettő az életemben. Nem jártam meg úgy, hogy valami vallási hitbeli teljesítményt igyekszem fölmutatni, pedig nincs mögötte az a teljesség, amivel azt tenném. Nagyon egyszerű dolgokra gondolok. Maradok az Isten tiszteletnél, miért jövök. Van, aki azt mondja, hogy hát én nem tudnám elképzelni, minden vasárnap templomba jöjjek, az az én életemben nem fér bele, már pedig, ha egyszer ugye azt mondanám, hogy vallásos lennék, tegyek föl, akkor az az elvárás, hogy jöjjek, nem? Kinek az elvárása? Elvárásból vagyok Isten tiszteleten, vagy valóban szívem szerinti vágyakozásból? Jönnöm kell, mert ezt igénylik, ezt várják el, hogy ezt kell fölmutassam valamiért, vagy magamban. Én igyekszem akkor úgy átrendezni az életemet, hogy minden egyes vasárnap, amikor csak tényleg teltem, itt tudjak lenni. Vagy az igé olvasása. Hogy tudom-e elővenni az igét naponként, és olvasni, és meríteni benne, és keresni benne az Isten akarát. Nagyon könnyű azt gondolni, hogy ja, hát akkor ezt mindenki csinálja. Megy? Nem megy? Mi van akkor, ha nem megy? Vajon én a lelki pásztor? Egész életemben mindig, minden reggel úgy tudtam fölírni a Bibliát? Teljes lélekkel? Nem. Ahogy lehet, hogy te sem. És hogy vannak, vagy lehetnek életszakaszok, amikor megküzdesz Isten tisztelete jövéssel, egy bibliaolvasással, egy imádkozással, egy adakozással, egy jó cselekedettel. Mert azt tudod, hogy mi volna az elvárás, de most éppen Isten tisztelet, igeolvasás, imádság, szolgálat, avakozás, viselkedési szokás, valami látszat fenntartás, vagy akár csak részben, vagy valóban. Az én lelkem életem odaszántsága Krisztus követésére. Jézus az ő válaszában nagyon keményen ütközik a zsidók egy tisztasági gyakorlatával, mert azt mondja, hogy ez, amit ti csináltok, ez nem valós, ez csak egy látszott fenntartás, de ez nem igaz. És tovább meg, és azt mondja, hogy a tiszta vagy tisztátalan, értjük ki, mondjuk így, az elkölcsös vagy elkölcstelen, az igaz vagy hamis, az nem attól leszek, amit eszek, vagy amit nem. Nem a külsőtől függ, amár itt az egész volt, az akkor volna, hogy nem minden. Nem attól leszek igaz ember, vagy hamis ember, amit ettem, mert azt mondja, a test, az anyag, a táplálék, ami a táplálék feldolgozás Isten rendjében van, hogy megy a helyére. De nem erkölcsi szerveimbe, érzékeimbe kerül. Így a tisztátalanság, akár vallási, akár társadalmi értelemben, mint törvénysztetés, vagy erkölcstelenség, nem emésztési rendszer működésével függ, hanem attól, hogy mi van a szívemben. Attól függ, hogy mivel van telve a szívem. És ebből a terültettségből mi állt ki belőle? Mi jön ki belőle? És lépezzel egy nem nagyot Jézus. Mert a külső helyett, valami kényszer helyett, valami látvány helyett az ember szívére, az embernek az érzelmi, erkölcsi, értékrendi központjára mutat rá. És erről kezd beszélni. Mivel vagyok telve? De itt egy pici kitérőt ad tegyek. Az első keresztény nemzedékek számára azért izgalmas kérdés volt ez, hogy mit ehetek meg és mit nem. Több oka is volt ennek. Az egyik, hogy ha találkoztak a zsidó ószövetséggel, akkor ott van, hogy milyen állatot ehet meg a zsidó ember, és milyen állatot nem ehet meg. Akkor most keresztényé térve, megehetem vagy nem. A másik, hogy nagyon sokszor húshoz nem jutottak máshogyan, csak pogány áldozati kultuszból. Megehetem azt a húst, amit valami halom, bálványistennek, szobornak, akárminek a tiszteletére vágtak és áldoztak föl, vagy nem? Megfertőzi az én lelkemet ez, vagy nem? Szabad, vagy nem? És ez komoly lelkiismereti kérdés volt, nem véletlenül több apostoli levélben is olvasunk ezekről. Ezért már itt is beteszi ezt a mondatot, hogy Jézus ezzel a tanításával tisztának nyilvánított minden ételt, mert nem az ételtől leszek tiszta vagy tisztátalan, igaz vagy hamis, nem attól, amit megeszek, mert az valami egész más. Ez nem erről szól. Ugyanis az igazi kérdés az, hogy igaz vagy hamis, tiszta vagy tisztátalan, hibátlan, tökéletes vagy bűnös, mitől is leszek? És nem arról, amiről a külső szól, hanem ami bennem van, ami belőlem jön vagy jöhet. És ez igaz sok-sok külsőségbeli dologra, az étkezéstől, ellépte akár ruházat, hajviselet, szórakozás, bármi. Persze vannak benne határok, nyilván, de a határok ellenére is nem ezek fognak nekem lelki ártalmat okozni. Nem ezek fognak romlást hozni számomra, keresztény ember számára. Hol vagyunk mi ebben? Itt. Vagy mivel van terve a szívem? Mi az erkölcsi viselkedési normák? És Jézus felsorolt egy 12 darabos bűnkatalógust, amiből mindenki mazsolászott magának, hogy Ez se érint, jaj, de jó. Na, lehet van egy-kettő, mert néha tévedésből, vagy véletlen, mert a környezet, mert a mai világ, mert különben is. Vagy józanul azt mondom, hogy mindegyikből van az életemben valamennyi, és azt mondom, hogy jaj, hát akkor hogy is vagyok? Akkor most tiszta vagyok, vagy tisztátalan? Igaz vagyok, vagy hamis? Akkor most odaállhatok az Úr elé? Vagy ilyen kézzel, ilyen szívvel, ilyen gondolatokkal jobb, ha a közelébe sem megyek? Mert ugyanmit keresnek. Az első bűnösek után minden ember úgy születik, hogy az életünket uralja az Isten elleni lázadás, a bűn. Vagyis mindenkit születünk. És jó esetben idővel rájövök, hogy mindent megpróbálhatok ellene. Mindent. De nem tudom legyőzni. Lesz, amivel leszek elég erős, leszek elég ügyes, leszek elég jó, de igazán legyőzni nem fogom tudni. Ismerek egy embert, nagyon sokáig volt egymással nagyon jó lelki, és van a kapcsolatunk is. Alkoholizmusba csúszott. De volt egy pont az életében, ha használta, hogy most megrázom magam, én sportoló voltam fiatal koromban, nekem akaraterőm van, én tudom, mit jelent hajnalon fölkelni, végig csinálni az edzést, elvégezni a munkát, és újra neki futni az edzőpályának, és akkor is, ha az embernek mindene fáj, akkor is tudtam magam erőt venni, és meg tudom csinálni. Mi az, hogy én nem tudom letenni a poharat? Leteszem. És sikerült. És ha még józan keretek között, egy normál keretek között is büszke volt magára, hogy erős akaratú, sportoló, saját magát uralni, megzabonázni tudó ember, megcsináltam. És aztán jött egy életválság, és akkor azt mondta, hogy beült az autóba Pécsen, és mondja, Paksra ért a fél liter vodkát, megitta ott közben. És onnan kezdve egy teljes mélységbe zuhanás. És rájött. Lehetek én erős. Lehetek én olyan, aki azt hiszi magáról, hogy tudom uralni az életemet önfegyelemmel. Legyőzni magam erejével nem tudom. Mindegy, hogy melyikünk életében mi a nehézség. Mindegy, hogy melyikünk életében a sátán hol telepszik le a szívünkre, hogy valami rontó, ártó dolgot, valami az Isten ellen való lázadásnak valami fajta magját oda elkötesse. Mindegy, hogy mi ez. Ha józanok vagyunk, tudom, nem tudom legyőzni. És attól, hogy az ördő nem 12, hanem akár százféle rombolásával is ne legyen terve a szívem, egyetlen utamban megtérni Jézus Krisztushoz. Neki adni az Urat az életem fölött, hogy ő legyen a főnök. Ő legyen, aki ezeket kitakarítja. Ő legyen, aki az életemet tisztán tartja. Ő legyen, akinek az útján járó én valóban tiszta legyek. Hogy amikor cselekszem, amikor megszólalok, amikor napi életgyakorlatomat viszem, munkámat végzem, szóval mindig. Akkor belőle ne valami tisztátalan, valami eltört, valami rossz áradjon, hanem az Isten igazsága, szeretete, a tőle kapott gazdagság, ő maga áradjon. Mint mikor a mézes csukrot féletlen oldalon megjelenik, és abból csak méz kapcsolatban, mert az van. Az egyetlen utam, hogy a szívem tiszta legyen, hogy Jézus Krisztus kezében legyen, szüntelen. Nem véletlen, hogy Dávid így imádkozik, tiszta szívem. szívet teremt bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Mert a tisztaságom, a fedhetetlenségem, igaz voltam, a bűntelenségem, nem. Ételtől, kézmosástól, bármi külsőségből, megjátszásból van, származik, hanem attól, hogy Jézus Krisztus meghalt és föltámadott értem, és én ezt magamra vettem, hogy én ezért bűnbocsánatot és örök életet kapok. Így hát, ezt az igét végig olvasva, végig gondolva, mi lehet az imádságom, amit Dávid mond. Tiszta szívet teremts bennem, Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Te akar. Amen. A 715-ös számú dicséretünket énekeljük feladat éppen annak a második versét, ez a 338-as dicséret volt, 715-ös számú ének második verse így kezdődik. Ha a világ pálya, engem jövő. Légy velünk, hivatalos ügyeiben, anyagi életünkben, te légy gondviselő és mindenkor. Irgalmaz népünk és nemzetünk fölött, határokon belül és kívül, te szüntesd meg ezt az értelmetlen háborút, könyörülj az ott levőkön és mindenkor. Amen. Együtt mondjuk az utolsó imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szíveinket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban most és mindenkor. Amen. Fogjunk helyet testvérek és tudatkészséget.
Hirdetem elsőképpen az adakozást, a 46. Zsoltár versen, igaz áldozattal áldozzatok és bízzatok az Úrban. Az alkalmakat hirdetem, szokás szerint majd vasárnap 10 órakor Isten tisztelet és gyermek Isten tisztelet lesz, ahogyan szokott lenni. Kedden 14:30 konfirmációs óra, itt már a finisre érünk lassan, szeretettel várom a konfirmandusokat. Csütörtökön lesz pedig Jézus Krisztus mennybe menetelének a napja, ahogyan ezt régebben neveztük, áldozó csütörtök. Ezért délután 5 órakor Isten tiszteletet tartunk itt a templomunkban. Az ige hirdetéssel Háber Márton lelkipásztor testvérünk fog szolgálni. Várjuk szeretettel, jöjjünk, szeretettel várunk mindenkit egy meghitt esti alkalomra, amelyen megemlékezünk arról, hogy a mi Urunk fölment a mennyek országába fölvitetett. Kicsit ugrok pünkösd, ugye még van elvileg 2 hétünk, de hadd mondjam, pünkösd vasárnapján lesz konfirmáció, úgy számoljunk, hogy a pünkösd vasárnapi Isten tisztelet kicsikét hosszúkásabb lesz, mint szokott lenni, hiszen konfirmandusaink bizonyságot tesznek mindarról, amit tudnak, tanultak, vagy legalábbis egy részéről, mert hát akkor nagyon sokáig tartanak. Ők nagyon izgulnak, én mondom, nincs miért izguljanak, mert úgyis tudnak mindent, de azért hadd izguljanak egy picikét. Tehát ők bizonságot tesznek, aztán azt követően jön az ő fogadalomtételük is, illetőleg utána az ő első úrvacsora vételük, és olyan keresztelő is lesz az Isten tiszteletben, és úrvacsora is, ezért úgy kell számoljuk, hogy 11:30-ig biztosan eltart, még akkor is, ha mértékletes leszek az ige hirdetés hosszúságában. Már nem időre prédikálok, hanem tartalomra, de számoljunk így, hogy azért egy körülbelül 1,5 órás lesz a pünkösd vasárnapi Isten tisztelet. De pünkösd hétfőjén is lesz úrvacsora osztás, úrvacsorás Isten tisztelet, tehát ha valaki vasárnap lemaradna, nem tudna jönni, szeretettel látjuk a hétfői alkalmon is Isten tiszteletre úrvacsorai közösségben. Gyülekezeti családi hétvégénk lesz június 9-10-11-e napjaiban Tajnagykert Sionhegyi üdülőben. Szeretettel várjuk erre a családosokat, 2-3 generációt is nyugodtan. Kamasz gyereket is lehet hozni, vigyázunk rá, hogy a szülők se tudják frusztrálni a gyerekeket, és a gyerekek se a szüleiket, majd szétszedjük őket annyira, hogy örüljenek, mikor végre egymással találkoznak. Azt most csak kérdezem, valaki az Excel táblába próbált beírni? Jó, mert akkor majd kiderül, hogy sikerült-e jól csinálni a megosztás vagy se, de akkor még ezt nyomoznom kell. Köszönöm. Aztán még egy alkalom, a temetőben szeretnénk takarítást, rendbetételt tenni, ugye a szemét hulladék elválogatása, bezsákolása, eltüntetése, stb. Ennek időpontja most szombat, és reggel 8 órától kezdődően. Ha bárki ebben részt tud venni, akár csak egy órányi időre, azt is köszönjük, hogy ha bárki az részvétellen nem tud, de anyagilag hozzá tud járulni, azt is köszönettel veszük, hiszen a zsákokat, pénzért vesztük, stb. Benzint a fűnyíróban. A templomudvari nézőtér megépítéséhez bontott tégla felajánlást továbbra is elfogadunk, ha valakinek van, ha csak 10, az is jó, ha 100, még jobb, de köszönettel fogadjuk, ahova kell, érte megyünk. Aztán harangunkról szeretnék szólni pár szót. Ugye nagy örömmel tapasztaljuk, hogy szól, be van állítva, hogy déli harangszó 30 másodpercre, illetőleg szól 9:30, 3:10, 10 órakor a harangunk mindjárt körül, és ez is magától csinálja, csak be kellett pötyögni a megfelelő gombokat. Nagyon örülünk neki. Végül is, ami feltétlenül valóságosan el kellett végezni javítás, az kerekítve 500 ezer forintba került, ez jóval kevesebb, mint az első megközelítés volt. Viszont benyújtottunk egy kérelmet a miniszterelnöki hivatalba támogatásért, mivel az idén, vagy legalábbis eddig semmiféle templomokra, templom felújításra, karbantartásra vonatkozó pályázati lehetőség nincs, nem jelent meg. És gondoltuk, ha bármit is kapunk, mindent nagy köszönettel fogadunk. Így Isten kegyelméből kaptunk most egy értesítést a miniszterelnöki hivatal egyházügyi államtitkárságától, miszerint a harangjavítás összegét vissza nem térintető támogatásképpen meg fogjuk kapni. Nyilván ennek a megfelelő dokumentációját mindent el kell végezni. Itt szeretnék köszönetet mondani egyrészt a befolyt adományokért, amik nagyjából 250 ezer forint körül vannak, ha jól néztem az áprilisi zárásban, és annak is szeretnénk köszönetet mondani, aki segített egy kicsikét ennek a kérelemnek az elindításában és egyengetésében. Arra gondolunk, és arról beszéltünk a gondolkodóval, illetve majd egyeztetünk róla, hogy a harangra befolyt összeget, amit most így a harangra nem kell felhasználni, más területre veszük át. Gondolunk itt elsőképpen egy jó minőségű hangosításra, hogy a sarkokban a karzatok alatt is lehessen jól hallani mindent egy korszerűbb hangfallal, hangszórókkal, mikrofonokkal, vagy akár egy audio-vizuális rendszer kiépítésével, de erre még ezután fogunk ajánlatokat kérni. Minden esetre mindenkinek az ide vonatkozó minden nemű felajánlását nagyon-nagyon szépen köszönöm és köszönjük, és a várhatóan megérkező, de most már így mondom, múltan kapott támogatást pedig köszönettel és hálával vesztük és fogadjuk. Végül pedig a presbiter testvéreket szeretném arra kérni, hogy egy jövő heti beszélgetés, nem feltétlenül gyűlés, de egy kis dolgainkról való közös beszélgetés időpontja egyeztetésére maradjunk, mielőtt elmennénk, illetőleg az ifjúsági kórussal, hogy beszéltünk, hogy fiatalabb kórussal egy próbát szeretnénk a gyülekezeti teremben Isten tisztelet után, és addig pedig az iratterjesztés, és aztán javaslok körülnézni, hiszen nagyon sok jó kiadvány, könyv, vagy éppen ajándéktár is kapható, mint mindig most is, illetőleg akár még maradva a húsvéti könyvvásárból. Isten tiszteltünk zárásaképpen most a 726-os dicséretet énekeljük, annak mind a 4 versét, Jöjj Királyom Jézusom, szívem íme megnyitom. Amit kifelejtettem még, hogy ma délután 4 órakor párcsoportra várjuk a gyülekezet házaspárjait szeretettel. Most pedig Isten adjon nekünk áldott szép napot, hetet. Isten velünk, viszontlátásra!